a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Bálint Attila, a Raiffeisen Bank Private Banking üzletágának a vezetője.
Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
A meghívásunk apropóját pedig az adja, hogy 30 éve annak, hogy első private banking szolgáltatóként elindult a Raiffeisen Bank Magyarországon. Ezzel együtt, ha jól tudom, legalábbis meg is teremtődött ennek a szegmensnek a magyarországi első alappillére. Hogyan tudunk visszaemlékezni erre az időszakra, 30 évvel ezelőtti világra, annyi minden történt azóta ebben a szektorban?
Igen, messziről kell kezdeni tulajdonképpen, még messzebbről, mint 30 esztendő, hiszen legalább a rendszerváltásig vissza kell nyúlnunk, vagy a rendszerváltást megelőzően a kétszintű bankrendszernek a megalapításáig, ugyanis a kétszintű bankrendszer teremtette meg a kereskedelmi bankokat, és a kereskedelmi bankok különböző módon szegmentálódtak ezen a piacon, választottak piaci stratégiát. Az akkor induló Unique Bank, vagy hát a Raiffeisen Banknak a jogelődje. A Unique Bank az kifejezetten egy speciális stratégiát választott, magas ügyfélprofilú szegmenst szolgált ki, tehát jellemzően nagyvállalati ügyfeleket, önkormányzati ügyfeleket szolgált ki, nagyon erős volt okmányos ügyletekben, és gyakorlatilag ennek a körnek volt legelőször egy olyan igénye, hogy szeretnék a Raiffeisenen belül tudni a magánpénzügyeiket, és akkor a Raiffeisennek még nem volt magánpénzügyi kiszolgálása. Úgyhogy a miénk az egy érdekes építkezés volt, a tetővel kezdődött, a csúccsal tulajdonképpen, a csúcsdísszel, és utána teremtődtek meg a alapok, majd pedig a háznak a fala is felépítésre került a premium banking kiszolgálásunkkal.
Jó tippelek, elsősorban Budapest volt a fókusz.
Érdekes,
ekkoriban.
Érdekes, mert nem. Olyannyira nem, hogy épp néhány héttel ezelőtt néztem rá a számainkra. Ugye amikor én átvettem az üzletágnak a vezetését, ez 2000 augusztusában lehetett, akkor pont akörül volt egyfajta disputa, hogy mennyire érdemes ezt a szolgáltatást vidéken is fenntartani. És nekem az volt az álláspontom, hogy nagyon is érdemes, mert hiszen a vidéki gazdaságok is ki tudnak termelni olyan vagyonos családokat, akik felé mi a figyelmünket fenn kell, hogy tartsuk. És akkoriban nagyjából az volt a mondás, hogy kétharmad volt Budapest és egyharmad vidék. Én ezt az egyharmadot nem nagyon szívesen engedtem volna el. Most, hogy 2-3 héttel ezelőtt ránéztem erre az arányra, ez nagyjából most 60% Budapest és 40% vidék. Tehát érdekes módon ez alatt a 30 év alatt arányaiban nem nagyon változott a budapesti fej nehézség, viszont nagyon jó döntésnek minősült az, hogy a vidéki kezet és a vidéki ügyfélkört egyáltalán nem engedtük el.
Maradva 30 évvel ezelőtti pillanatnál, mik voltak akkor a belépési limitek?
Nagyon aktívan emlékszem, mert hiszen 5 millió forintos, szinte elérhetetlennek tűnő megtakarítást vártunk el az ügyfelektől. 5 millió forint akkor rengeteg pénznek.
Hát nagyjából egy lakására.
Mint most is egy lakására, igen, igen. Én például 4,8 millióért vásároltam az első kis lakásomat, de eszemágában nem volt, hogy akár még egy ugyanennyit ki tudjak termelni magamból, mert hiszen mások voltak a jövedelmi viszonyok. Ez az 5 millió forint, ez ugye nem azt célozza, hogy az ügyfelek kiizzadják magukból, és akkor onnantól kezdve ne legyen otthon semennyi a mindennapi megélhetésre, hanem ez jellemzően egy olyan vagyoni oszlop az ügyfél esetében, amihez szeretném nem nyúlni, ami a családi biztonságot szolgálja, ami egy vésztartalék tulajdonképpen, de a működésünknek egyfajta alapja, hogy ez a vésztartalék is működjön, ez is tudjon valamit hozni a konyhára.
Maradunk még továbbra is ennél a régmúltnál, lehet így fogalmazni, mindig trendi téma az ügyfélakvirálás. Akkoriban ez hogy ment?
Kicsit szabadabban, mint most, tehát, de mégis van közös. Tehát az ügyfelek, az elégedett ügyfelek mindig adják egymásnak a tippet és a kilincset. Tehát ami közös az az, hogy mindig az elégedett ügyfeleinkből tudtunk igazából jól táplálkozni, és legkevésbé vagyunk jelen mondjuk óriás plakátokon, vagy olyan a köznapi ember számára elfogadható, vagy közismert felületeken, ami adott esetben egy fogkrém márkát hivatott reklámozni. Úgyhogy nekünk teljesen mások az akvizíciós képességeink és a lehetőségeink is. Ami szabadabbá tette az ügyfélszerzésünket, hogy nem voltak ilyen jelentős, erős, akár európai szinten megjelenő compliance előírások. Nem is tudtunk igazából annyira utána menni az ügyfél vagyonoknak. Kérdéseink természetesen voltak, de nem volt ez ennyire, ez a kockázat tudatosság nem volt ennyire benne a mindennapokban. Ma már ez a biztonsági kérdés, ez beépült a mindennapi gyakorlatunkba, tehát nekünk nagyon-nagyon fontos tudni, hogy ne forró pénzekkel álljunk kapcsolatba, ne olyan vagyonok kerüljenek bele a működésünkbe, ami adott esetben a későbbiekben csak problémát okoz, hanem lehetőleg valóban egy vegytiszta private banking ügyfél profil tartsunk fönn, mert hiszen ez szolgálja azt, hogy hosszú távon tudunk ezeken a vagyonokon gazdálkodni.
Az mennyiben jelentett előnyt, hogy első számú piaci szereplők volt annak idején, tehát ilyen kvázi monopól helyzetben volt a Raiffeisen Bank?
Nem éreztem én soha, hogy monopól helyzetben lennénk, tehát én azt láttam, hogy a versenytársaink közül kettő is azért stabilan ott volt a piacon, csak nem hívták magukat private banking szolgáltatónak, és valójában nem is jelentettünk egymásnak különböző, különösebben szűk vadász területet. A nehézség inkább abban volt, hogy más típusú termékekkel ruháztak fel bennünket az osztrákok, a tulajdonosaink tulajdonképpen, mint ami Magyarországon akkoriban kívánatos volt.
Akkor tájunk meg egy szóra, javaslom, hiszen köztudomásul, hogy osztrák hátterű a Raiffeisen Bank, és akkoriban ausztriai típusú konstrukciókat gondolták a tulajdonosok, hogy érdemes Magyarországon bevezetni, vagy pedig hagyták itt a menedzsmentet, hogy a magyar igényekre szabott pénzügyi formulák jöjjenek?
Mind a kettő igaz, de az alapszettünk, amivel indultunk, abban nagyon jelentősen benne volt a vagyonkezelés, vagy hát, hogy jogilag is pontosak legyünk, a portfóliókezelés. Itt gyakorlatilag egy Nyugat-Európában bevett, megszokott generációkról, generációkra örökített jogi formáról van szó, amikor tulajdonképpen a bank aláír egy szerződést az ügyféllel, ebben rögzítve vannak a jogok, kötelességek, és gyakorlatilag a bank kezd a vagyon fölött diszponálni, ő hozza meg a pénzügyi befektetési döntéseket. Erre akkoriban Magyarországon néhány évvel a rendszerváltás után az első generációs vagyonfelhalmozók részéről egyáltalán nem mutatkozott igény, tehát az a vállalkozó, aki éppen kibújta a foglalkoztatottságnak az ölelésével, és a saját vállalkozását szerette volna megvalósítani, az annak nem volt összeegyeztethető az ő gondolatiságával, hogy lemondjon egy pénzről. Ezek a vállalkozók, ezek az összes fillérükről, mindenről tudni akartak, be akarták fektetni, hozzá akartak férni, a döntések felett ők diszponáltak, rendkívül kockázatérzékenyek voltak, persze szerettek volna nagy hozamot is elérni, meg likviden, tehát itt a Szent Háromságnak egy bizonyosan nehezen elérhető terében mozogtak, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy röviden a válasz az, hogy nem volt alkalmas ez a konstrukció az eredeti vagyonfelhalmozóknak a kiszolgálására. Most ez majd izgalmas lesz, ez a portfóliókezelési szolgáltatás, akkor, amikor hát ez a kör szépen lassan átadja a vagyonát a következő generációnak, 50-60 éves fiatal embereknek, és ők lehet, hogy már valóban szeretnének igénybe venni egy olyan szolgáltatást, ami nem billenti ki őket a most éppen gyakorolt élethelyzetükből. Tehát aki, én nem tudom, mérnök, az tud mérnök lenni, aki orvos, az tud orvos lenni, nem kell mindenkinek feltétlenül közgazdaságtudományi egyetemre járnia, és nem kell a brókeri szakmában lézerpontos információkkal rendelkezni.
Generális téma Budapesten mindig, hogy a vagyonosok előszeretettel viszik a pénzüket külföldre. Ez 30 évvel ezelőtt is így volt, hiszen akkor még jobban hittek a nyugat-európai jogbiztonságban. Ez mennyiben okoz egyébként, vagy okozott, meg okoz gondot, problémát a napi mechanizmusok során?
Nagyon érdekes kérdés, mert pont a múlt héten beszélgettem egy ismerősömmel, és én amikor ezt a kérdést vizsgálom, akkor mindig a pénzügyi vagyonról beszélek, és az ismerősöm pedig ő generálisan a teljes vagyonra érti, és ilyen formán más a válasz is, hogyha a teljes vagyont nézzük, akkor azt gondolom, hogy igen, azt én is látom, hogy viszonylag sokan vásárolnak Spanyolországban valamilyen ingatlant, Ausztriában valamilyen ingatlant, itt-ott valamilyen ingatlant. Tehát a naturáliák mentén én azt gondolom, hogy ez a megállapítás ez igaz, és mostanában is megállja a helyét. Pénzügyi szempontból viszont nem látom azt, hogy az emberek menekítenék a vagyonukat. Azt viszont sokkal inkább látom, hogy sokkal tudatosabban fektetnek be. Következésképpen ma már a befektetési homlokterükön nem csak a forint szerepel, hanem az euró is, a dollár is, adott esetben valamilyen más fontos deviza. Ez pedig azt jelenti, hogy a Magyarországon is elérhető befektetési jegyeknek keresik mondjuk az euró párját, vagy a dollárban denominált párját. Ez nem azt jelenti, hogy elhagyja az országot ez a pénzügyi vagyon, hanem azt jelenti, hogy ma már a főbb befektetőinknek van természetes igénye és lehetősége ezekben a főbb devizanemekben is befektetni.
Hát akkor most megfordítom a kérdést, hiszen a legendás svájci banktitok sem már az, ami korábban volt, és Ausztriában is megszűntek már az anonim betétek. Ez mennyiben jelent egyébként számotokra könnyebbséget?
Nem ez jelent könnyebbséget, hanem talán 10 évvel ezelőtt volt, bár eléggé rohan az idő, úgyhogy a fene tudja ezt így pontosan, de gyakorlatilag amikor elkezdték a számláknak az anonimitását felszámolni, akkor volt egy ilyen türelmi idő, amikor haza lehetett hozni a vagyonokat, akkor láttuk, hogy jelentős összegek megmozdultak, és tulajdonképpen elkezdték kergetni ezeket a vagyonokat odakint. Úgyhogy egyre inkább elnehezült a kinti ügyintézés, és mindez találkozott a magyaroknak a viszonylag magas költségérzékenységével, tehát ezt látni kell, hogy Nyugat-Európában teljesen más típusú költségeket számolnak föl a private banking szolgáltatók, mint ami Magyarországon egyáltalán piacképes, és bejött valamiféle nyelvi probléma is, tehát nem mindenki tudta igazán jól megértetni magát, pláne pénzügyi témákban az országhatáron túl. Úgyhogy a nagy segítség tulajdonképpen szerintem 10 évvel ezelőtt volt, azóta liberalizálódott valamelyest ez a piac, aki akar, az persze ellenőrzött körülmények között magát azonosítva tud ilyen típusú szolgáltatásokat legálisan igénybe venni, de ennek a népszerűsége én azt látom, hogy alábbhagyott. Ugyanakkor nagy vagyonú ügyfelek esetében látok egyfajta diversifikációt, tartanak itt is pénzt, ott is pénzt, ilyen-olyan szolgáltatóknál, más-más céllal.
Sok magyar származású tehetős ember költözött vissza Magyarországra az elmúlt 30 évben, valamint megjelentek nyugat-európai ingatlan tulajdonosok is, akik már életvitelszerűen itt élnek, akár Németországról, akár Ausztriára gondolunk. Ezt a mozgást érzitek?
Pénzügyileg nehéz erre mit mondani, mert azok az ügyfelek, akik ide költöztek Magyarországra, ott azt látjuk, hogy az inkább az idősebb korosztály, aki valamiféle biztonságot keres, valami olyan biztonságot, amit Nyugat-Európában viszont nem talál meg. Azt látom én magam is, hogy golfpályák környékén, teniszpályák környékén hihetetlen értékű ingatlanok kerülnek elég gyorsan értékesítésre, mert hiszen nagyon szép az országunk, nagyon nagy biztonságban érzékelik magukat a legkülönfélébb népcsoportok, a migráció szintje közismerten alacsony, a deklarált értékrend az nagyjából közismert, és ez a ígéret, ez tulajdonképpen egy jó fülekre, meghallgató fülekre talál. Ez azonban egy a naturáliákra, tehát megint azt mondom, hogy az ingatlan vásárlásokra igaz, ez nem azt jelenti, hogy ezeknek az ügyfeleknek a pénzügyi vagyona is átköltözött volna Magyarországra, hanem nekünk is van olyan német, osztrák, spanyol, angol ügyfelünk, aki életvitelszerűen itt él Magyarországon, de valamilyen külföldi bankra érkezik az ő osztaléka, vagy az ő pénzügyi háttere, és ebből igazából annyit vesz csak igénybe, amennyit itt Magyarországon neki az életviteléhez szükséges.
Valószínűleg szerintem a kedves hallgatók is tudják azt, amikor a private banking szolgáltatásról beszélünk, hogy ez a több osztató a portfólió említette is egyébként, hogy milyen elemei vannak. Ha visszagondolsz 30 év ezelőtti világra, akkor hogy lehetett ezt definiálni? Hogy állt össze egy, azt mondjuk itt volt 5 millió forintos pénz, hogy megtakarításon van ezt, hogy a lehetett. Hát mai szóval mondjuk már diversifikációnak mondjuk, de akkoriban még ezt a szót nem különösebben használtuk.
De akkor is használtuk. Igen, használtuk, csak nem nagyon, nem, tehát mindig magyarázni kellett. És lehet, hogy mindig magyarázni kell. De megint egy kicsit hátrébb lépnék. Én nagyon aktívan emlékszem arra, hogy amikor Raiffeisenhez kerültem, akkor a befektetési jegyek próbáltak betörni a piacra, és tulajdonképpen a befektetési jegyek versenyeztek elsősorban a banki betéttel. A banki betét volt az igazi befektetés, az számított banki terméknek. Ezt próbálta kiváltani a befektetési jegyeknek a világa. A legnagyobb problémát az jelentette, hogy egy befektetési jegynél az ember egy sztorit vásárol meg tulajdonképpen, hinni kell abban a befektetési portfólió összességnek az emelkedésében, de nem látjuk annak a lejáratát, mert hiszen nincs is lejárata, nem tudjuk előre megmondani a kuponját, mert nincsen kuponja, tehát nagyon nehéz volt igazából az áttörést elérni a befektetési jegyeknek a banki betéthez képest. Volt még egy-két postatakarékjegy, meg egy-két vállalati kötvény, leasing társaságok bocsátottak ki saját maguk finanszírozására különböző kötvényeket. Ez egy ideig jól ment, aztán volt néhány, ami sajnos földbe állt. Ez megint nem segítette tulajdonképpen a befektetési termék palettának a szélesítését. Úgyhogy tulajdonképpen a válasz röviden annyi, hogy akkoriban is voltak blue chipek a magyar tőzsdén, sőt, akkor ez egy olyan aranykor volt, hogy hát tulajdonképpen teljesen mindegy volt, hogy mikor ki mit vásárolt, annak az értéke viszonylag rövid időn belül duplázódott, majd duplázódott, nem nagyon
lehet. És milyen érdekes, ha említetted a vált kötvénypiacot a 90-es évek közepén, nagyon parogott az is. Igen. Ma már szinte történelem.
Igen. Úgyhogy a portfólió összeállítás az ezzel együtt is már akkor is személyre szabott volt. Tehát az, hogy nekünk a törekvésünk az volt, hogy minél kevesebb banki betéttel dolgozunk, mert ahhoz nem kell lész, ahhoz nem kell képzett ember, azt egy gép is le tudja kötni, teljesen fölöslegesnek éreztük magunkat abban a viszonyrendszerben. Mi ezért abban az irányba próbáltuk az ügyfeleket elmozgatni, hogy befektetési jegyeknek is ismerjék meg a kötvény túlsúlyos, a részvény túlsúlyos, a vegyes alapjait. Próbáljunk meg elindulni a budapesti értéktőzsdének a blue chipjei iránt. Tőzsdén kívüli kereskedésre hívtuk fel az ügyfeleknek a figyelmet. Az híres OTC piacon nagyon sok vállalati kötvény volt jelen, és ezek is nagyon szép emelkedés mutattak. Sőt, jó néhány elég komoly osztalékot dobott ki a számlára. Ezek mind újdonságot jelentettek a magyar befektetőknek, tehát nem nagyon tudták, hogy van ilyen világ. Ebbe próbáltuk őket behúzni, és kihangsúlyozni természetesen annak a pozitív oldalát.
És azt ígérem, innét folytatjuk, letelt ugyanis a műsoridónk első része. Hallgatóinkat arra kérem, maradjanak velünk, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a Napvendége című műsort.
Hamarosan folytatódik a Napvendége.